Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el helyünket, és az 512. dicséretünk első három versének éneklésével valljunk arról, miért jöttünk most egybe, itt ebbe a gyülekezetbe. Az 512. dicséretünk első három versét énekeljük, az első vers így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram! Gyertek testvérek, fennállva fohászkodjunk. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Folytassuk könyörgésünket. Hálaadással jöttünk ide a te színed elé, szerető mennyei édesatyánk, mert van okunk arra, hogy hálát adjunk. Életünk, személyes dolgaink és gyülekezeti életünk is oly sok okot ad arra, hogy megálljunk előtted ezen a mai napon különösképpen is hálánkkal és neked való szívbéli odaszánásunkkal. Arra kérünk téged, hogy áld meg ezt a mi összejövetelünket, hogy erőt meríthessünk a te ígédből, hogy növekedhessen a mi hitünk mindazáltal, ami ma történik közöttünk, és leginkább arra kérünk téged, tégy bennünket arra képessé, alkalmassá, hogy minden, amit teszünk, a te dicsőségedet szolgálja közöttünk és általunk. Köszönjük te neked, hogy jelen vagy közöttünk, hiszen ennek oly sok bizonyítékát adod, és ezért is kérünk, hogy légy a mi vigasztalónk ebben az órában, légy a mi megújítónk, légy a mi megbátorítónk, legyél a mi erőnké, hogy veled kelhessünk majd útra, szívünkbe zárva téged, a te vezetésed alatt. Kérünk így a te áldásaidért, hallgass meg a mi könyörgésünket, neves meg bennünket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim! és hallgassuk figyelemmel hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak a második úrnapjához tartozó kérdéseit és feleleteit, amelyek az ember nyomorúságával kapcsolatosak. Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Isten törvényéből. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? Megtanít erre Krisztus röviden Máté evangéliumának 22. részében eképpen. Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk folytatásában a 89. zsoltárunk első versét énekeljük. A 89. zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Kedves testvérek, azok, akik rutinos idejárók a gyülekezetünkbe, és amikor bejönnek, előre is szoktak nézni, tudják azt, hogy az mindig valaminek a jele, ha itt székek vannak az úrasztala mellett, de általában négy szék szokott itt lenni, és az a keresztelőnek a biztos jele, amennyiben a család a megbeszélés szerint megérkezik a gyermekkel együtt. Ma két szék várt itt két testvérünket. Szeretettel köszöntjük őket és kedves családjukat, Havasi Péter testvérünket és feleségét, Erzsikét, akik ezen a mai napon az ő örömükbe avatják be a gyülekezetet, bennünket, mindannyiunkat. Az ő örömük az, hogy pontosan 60 esztendővel ezelőtt, 1952. január 5-én, a kálmáncsai református gyülekezetben, templomban Isten áldását kérték közös életutukra. Olyan évforduló ez, ami mellett az ember nem mehet csak úgy el, főként nem a mai világban, és örülünk annak, hogy ennek az évfordulónak most mi magunk is itt, a gyülekezet tagjai, részesei lehetünk. Kedves Péter bátyám, Erzsi néni, engedjétek meg, hogy egy igével köszöntsünk benneteket, azzal az igével, amely tegnap szóba jött közöttünk, a 121. zsoltárral, ahol ezeket találjuk megírva. Zarándok ének. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szunnyad őriződ, bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad, jobb kezed felől. Nem árt néked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Kedves testvéreim, ahogyan ennek a Zsoltárnak a feliratát hallottuk, ez a Zsoltár egy zarándok ének. Olyan ősök énekelték ezt, akik Isten parancsának engedve Jeruzsálembe tartottak, hogy a jeruzsálemi templomban Isten tiszteleten vegyenek részt. Az Úr temploma felé igyekeztek, mert az ember itt a földön leginkább az Úr templomában élheti át az Istennel való közösséget. Az Úr temploma olyan kell legyen, mint egy kicsiny mennyország. Szól benne az Isten hangja, ő áll a középen, és mi emberek leborulva imádjuk őt. Azért, mert szeretjük. Azért, mert kegyelmes volt hozzánk. Míg a Zsoltár, míg a zarándokok igyekeztek Jeruzsálembe, sokan messzeföldről, távolról zsoltárokat énekeltek. És ezekkel a zsoltárokkal bíztatták magukat, és készültek is erre a találkozásra, ott Jeruzsálemben, az Úr templomában, Isten színe előtt való megállásra. De Jeruzsálemet hegyek vették körül, ahogy ezt egyik zsoltárunk is jelzi nekünk, a földrajzzal egybehangzóan. És bizony, amikor a távolról érkező zarándokok már nem messze voltak Jeruzsálemtől, akkor előre néztek, de nem a Szentvárost látták, hanem hegyeket láttak maguk előtt. Ezért is énekelték ezt a zsoltárt, amely így kezdődik, szemem a hegyekre vetem, honnan jön nekem segítségem? Sokan messziről jöttek, de az utuk utolsó szakasza volt az egyik legnehezebb szakasz. Meg kellett mászni a Jeruzsálemet körülvevő hegyeket. Előre vetették a szemüket, tudták, hogy a hegyek mögött ott van az Úr temploma, ahova igyekszünk, de erejük fogytán volt. Honnan jön nekem segítségem? Sóhajtottak. És abban a pillanatban, ebben a zsoltárban megszólalt a válasz is. Az a válasz, amely szívüket és lelküket megbátorította, amely hosszú évezredek tapasztalatai nyugodott, segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Hiszem, hogy ott van az Úr temploma, ott van az Úr, és bár noha nem látom, tudom, hogy meg fog engem segíteni, hogy ezeken a helyeken átkelve bemenjek a vele való örömbe. Kedves testvéreim, zarándok úton vagyunk mindannyian. Péter bátyám, Erzsike, 60 éve vannak egy közös zarándok úton. Ma már ők tudják, hogy ez a zarándok út hova vezet. De nem volt mindig így. Sok ember csak bolyong ebben a világban céltalanul. De akik Isten kegyelmét nyerik, azok célt is nyernek az életüknek. És azok tudják, hogy hova visz az útjuk. De igaz az, hogy noha Péter bátyám és Erzsi néni tudják, hogy az ő útjuk az Istennel való legszorosabb közösségbe, a mennyország felé vezet, mégis tornyosultak, és lehet, hogy tornyosulni is fognak addig még hegyek előttük. amelyeket meg kell mászni, amelyeken át kell jutni, erőnk hiány, erőnk fogytán, sokszor talán reménytelenségek közepette. Isten megszólal, és arra buzdít és bátorít bennünket, hogy higgyük el, hogy ő vár minket, hogy ne kételkedjünk, hogy ne forduljunk vissza, hogy ne válasszunk kerülő utakat, hanem legyünk készek, őt a szívünkbe zárva, hozzá igyekezni életünknek minden napján, amikor ma megállunk ennek a zarándok útnak egy pontján, és visszanézünk, akkor veletek együtt mélységeket és magasságokat látunk. Könnyeket és mosolyokat, bánatokat és örömöket. De elmondjuk veletek együtt, bizony mindez idáig megsegített bennünket az Úr, és arra bátorítunk, arra kérünk benneteket, hogy miközben talán előre tekintetek 60 év után, és újabb hegyeket láttok magatok előtt, ne felejtsétek, zárjátok a szívetekbe, hogy segítségetek az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Aki életre hívott benneteket, ő az, aki hazavár benneteket. Adja meg a mindenek Ura, hogy amíg itt a földi úton együtt járhattok ez a rándoklatban, addig tudjátok egymást erősíteni abban, hogy előre tekintsünk. Isten segítsen így meg benneteket, és segítsen meg mindannyiunkat, hogy tanúi lehessünk annak, ahogy ti közöttünk jártok, követői lehessünk hűségeteknek, szereteteteknek, és mindannak, amit példaként elénk éltek. Kedves testvéreim, ünnepi alkalmakkor nem csak hálát adunk, hanem mi keresztény emberek újból és újból el is kötelezzük egymást, és így most arra kérem Péter bátyámat, Erzsikét, jöjjenek ide az úrasztala elé, válaszoljatok az én kérdéseimre hallható szóval, és aztán majd imádkozzunk együtt, ahogyan ezt már megbeszéltük. Kérdezem tőletek, akartok-e egymást segítő, hűséges szeretetben, szövetségben élni, Isten segítségével továbbra is? Ha akartok, felejétek, akarunk. Ígéritek-e, hogy a szeretetben és igaz hitben megélt szent házasságról Isten segítségével jó példát igyekeztek adni a világnak? Ha ígéritek, felejétek, ígérjük. Isten segítsen meg benneteket megerősített elhatározásotok betöltésében. Most arra kérem a gyülekezetet is, hogy álljunk föl, ti pedig mondjátok magatokban utánam a következő imádságot. Mennyei édesatyám, egy kegyelmi órában teljes szívemből megköszönöm neked hitves társamat, akivel te örökre egybekötöttél engem. Megköszönöm neked az ő testét, lelkét, megköszönöm neked az ő szavait, könnyeit, mosolyát, értem hozott összes áldozatát. Köszönöm, hogy hibáim ellenére sem veszítettem el szeretetét. Köszönöm az elmúlt 60 évet, amit együtt tölthettünk magasságban és mélységben, örömben és bánatban, de mindig a te oltalmazó kezed védelme alatt. Midőn mindezt megköszönöm neked, kérlek Uram, taníts meg engem, hogy őt el ne hagyjam holtomiglan, vagy holtáiglan semmiféle bajában, hanem minden időben hűséggel és szeretettel maradhassak igaz hitves társa, a te dicsőségedre. Amen. Hallotta Isten a ti hálaadó és könyörgő imádságotokat. Hirdetem nektek a mi Urunk Istenünk áldását ebből a Zsoltárból, amelyet olvastam közöttetek. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Bizony, nem szunnyad a te őriződ, nem alszik Izrael őrizője. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és hallgassunk meg egy versben elmondott köszöntést. Kisné Hécei Erzsébet Zsóka testvérünk mond el egy köszöntést versben. Nem régen ismerték meg egymást a havasi házaspárral, és ennek a barátságnak, testvéri kapcsolatnak az eredménye ez.
A legnagyobb művészet, Sík Sándor fordításában. A legnagyobb művészet, tudod mi? Derűs szívvel megöregedni. Pihenni ott, hol tenni vágyol. Szó nélkül tűrni, ha minden vádol. Nem lenni bús, reményvesztett, csendben viselni a keresztet. Kezedet betenni öledbe, s hagyni, hogy gondod más viselje. Hol segíteni tudtál régen, bevallani már nincs erőm, nem vagyok az, mint azelőtt. S járni emellett vidáman, Istentől rád szabott igádban. De ezt a békét honnan vesszük? Onnan, ha erősen hisszük, hogy a teher, mit vinni kell, az égi honra készít el. Ez csak a végső simítás a régi szíven, semmi más. Ez old fel minden köteléket, ha a világ még fogna téged. Ha a kezed gyenge más munkára, összekulcsolhatod imára, áldást kérhet szeretteidre, körülötted nagyra, kicsinyre szív, az Úrban megpihen.
Kedves testvéreim, családtag Isten áldását, és arra kérlek most benneteket, mindannyitokat, a gyülekezeteket, gyülekezetünk első és második versének éneklésével. A 264. dicséretünk első és második versét énekeljük. Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát. Testvéreim, Isten igéjét két helyről olvasom ma. Egyfelől Péter apostol első levelének 4. fejezetéből, a 10. verset, másfelől Márk evangéliumának 4. fejezetéből a 25. verset, nevezett helyeken ezeket találjuk megírva. Kiki, amilyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Mert akinek van, annak adatik, és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van. Kedves testvéreim, ezen a mai vasárnapon kivételesen egy mottója is van a mi vasárnapunknak. Úgy neveztük ezt a hálaadás és elkötelezés vasárnapja. Ahhoz, hogy megértsük, miért is beszélünk erről, nem kell túl sok mindent mondanom, hiszen egyfelől a hálaadásnak, az elkötelezésnek már tanúi is voltunk, és még az istentisztelet keretében tanúi is leszünk. Tulajdonképpen a hálaadásunk és az elkötelezésünk a köré, a kérdés köré csoportosul, amelyet időnként föl szoktunk tenni, de nagy kérdés, hogy megválaszoljuk-e. Ez a kérdés pedig így hangzik, hogy mi végre is vagyunk mi Krisztus tanítványaiként itt a Földön. Mi végre vagyunk mi itt, keresztjén emberek, ebben a világban, ezen a Földön, itt Budapesten, a 3. kerületben, ebben a gyülekezetben, mi végre vagyunk mi itt? A Biblia azt tanítja nekünk, kedves testvérek, hogy Isten dicsőségére vagyunk ezen a Földön. Isten dicsőségére. Isten dicsősége látszódjék és munkáltassék általunk. Ez Isten célja az ő gyermekeivel. Hogyan látszik meg ebben a világban az Isten dicsősége? Kérdezhetnénk azt is, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy Isten dicsőségét láttassuk és munkáljuk ezen a Földön? Tegyük a szívünkre a kezünket, legyünk őszinték, és akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy szegény az az Isten, akinek ilyen követői kell, hogy a dicsőségét munkálják. Mert mi bűnös és nyomorult emberek vagyunk. A mi életünk tele van mindenféle olyan dologgal, ami nem dicsőség. Sokszor még emberi dicsőségnek sem nevezhető. Hogyan tudnánk mi Isten dicsőségét láttatni és munkálni? A Biblia nem keserít el bennünket. És nem mondja azt nekünk a kijelentés, hogy tegyünk le erről, hanem megmutatja nekünk az Isten dicsőségének láttatására és munkálására elvezető utat. Ez pedig nem más, mint Isten szolgálata. És ezt szó szerint kell most értenünk. Az az ember láttatja és munkálja ezen a Földön Isten dicsőségét, aki Istent szolgálja. Aki Isten rabszolgája. Kedves testvéreim, a szolgálat, Isten szolgálata az azt jelenti, hogy az ember engedelmeskedik urának. Megteszi azt, amit az ura akar. A rabszolga akkor volt jó rabszolga, idézőjelbe, ha megtette azt, amit az ura megkövetelt. Azt gondolom azonban, hogy tisztáznunk kell, hogy mi az Isten szolgálatának, az Istennek való engedelmességnek a kerete ebben a világban. A keretet így fogalmaztam meg ezen a mai napon, hogy az a keret, amiben mi Istennek szolgálunk engedelmességgel, a gyülekezet a világban. Isten gyülekezete a világban. Na erre, akik egy kicsit vájtfülűbbek, és a teológiával vagy a Bibliával foglalkoztak már mérehatóban is, bizonyára fölteszik azt a kérdést, hogy de milyen gyülekezet? Milyen gyülekezet a világban? Mert gyülekezet sokféle van. Melyik az, amelyen keresztül munkáltatik és látszódik a dicsősége? Hol van az a gyülekezet? Kik azok, akik Istent igazán szolgálják? Kedves testvéreim, a fölolvasott két ige megmutatja nekünk e gyülekezet dimenzióit. Hogy el tudjuk helyezni, hogy hol van és hol található ez a gyülekezet ebben a világban. Azt gondolom, hogy ennek a gyülekezetnek vannak jellemzői, jellemvonásai, amelyekről az ige beszél. Amikor azt mondom, hogy ezek az gyülekezet dimenziói, akkor ezekre a jellemvonásokra gondolok. Fogok mondani most egy nagyon csúnyát, de utána megpróbálom lefordítani. Azt gondolom, hogy egy dimenzió a verbális és a nonverbális dimenzió. Na, ha nagyon egyszerűen le akarom ezt fordítani a Biblia nyelvezetére, akkor azt mondom, hogy egy dimenzió a szavak és a cselekedetek. A szavak és a cselekedetek. Amikor az első gyülekezetben keresték a helyüket, azt, hogy Isten dicsőségét hogyan lehet a leginkább megjeleníteni, munkálni ebben a világban, akkor rögtön ott az első időkben előkerült ez a két koordináta, a szavak és a cselekedetek koordinátája. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. fejezetében, a 2. versben tudósít bennünket a Szentírás arról, hogy azt mondták az apostolok, nem helyes, hogy az Isten igéjét elhanyagolva mi szolgálunk az asztaloknál. Összejött egy közösség az első gyülekezetben, Jézus Krisztus tanítványai akartak lenni, és minél többen lettek, minél inkább szerették egymást, annál nagyobb szükség volt arra, hogy meghatározzák a dolgokat. És ők meghatároztak két koordinátát, két dimenziót, a szavakat és a cselekedeteket. Azt mondták a tanítványok, nem helyes az, hogy a szót elhanyagoljuk a cselekedetekért. És azt javasolták a gyülekezetnek, hogy válasszuk szét a dolgokat. Megkülönböztették a szavakat és a cselekedeteket, de nem állították őket egymással szembe. Nem ugrasztották össze a szavakat és a cselekedeteket. Megkülönböztették őket, de nem választották el egymástól. Azt mondták, mindenre szükség van, szóra és cselekedetre egyaránt. Mert a szó az nagyon üres tud lenni cselekedetek nélkül. Az csak olyan, mint a pengő cimbalom. Az nem sokat ér. De a cselekedetekről is elmondhatjuk azt, amit ők is megértettek, hogy a cselekedetek a bizonyságtétel szavai nélkül csupán öndicsőítésként hatnak. Ha nem beszélünk a cselekedeteink mellett arról, hogy mi miért tesszük ezt, hogy mi miért vagyunk ilyenek, akkor az csak annyit mond a külvilágnak, hogy mi frankó emberek vagyunk. Hogy mi jó emberek vagyunk. Kicsit jobbak, mint a szomszéd a panelban. Kedves testvéreim, az első dimenzió, amelyben ez a szolgálat folyik ma is ebben a világban, itt a gyülekezetben is, a szó és a cselekedetek dimenziója. Mi is megkülönböztetjük egymástól, de nem választjuk el őket egymástól, hanem sokkalta inkább azt mondjuk, mindkettőre egyformán szükség van. És ezen a mai napon hálát adunk Istennek az igéért, a szóért, amellyel újból és újból megajándékoz bennünket, amelyet magunkkal vihetünk, amelyet szólhatunk, És hálát adunk Istennek azért, mert elkészíti a cselekedeteket is, amelyekben járhatunk. Itt a gyülekezetben, a saját közösségünkben, és nyilvánvalóan a gyülekezeten kívül is. A hívő ember tudja, hogy megvan a szavaknak és megvan a cselekedeteknek az ideje. Mindkettőnek Istentől elkészített rendje és helye van, és azért imádkozik a hívő ember, hogy az adott élethelyzetben a legmegfelelőbb módon tudjon szólni, vagy cselekedni, vagy a kettőt együtt. Hogy az Isten dicsőségét szolgálja. Ennek a szolgálatunknak, Istennek való engedelmességünknek azonban van egy másik koordinátája, dimenziója is, amit így fogalmaztam meg, hogy bent és kint. Erről szeretnék másodszorra szólni a testvéreknek. Hiszen a mi Istennek való engedelmességünk és szolgálatunk egyfelől magunkért van, a gyülekezetért, a gyülekezet rendjéért. Ezt jelenti az Istennek való engedelmességünk, mert a gyülekezet Krisztus arca. De Krisztus arca csak akkor ragyog föl egy gyülekezeten, hogyha az a gyülekezet Isten törvényének engedelmeskedik. Kedves testvéreim, a gyülekezet az nem demokratikus társulás, ahol mindenkinek egyenlő jogai, vagy szólásszabadsága, vagy ötlet, barlangja van, amelyből kínálja a magáét, azt elvárva, hogy a többi azt tegye. A gyülekezet nem demokratikus társulás, ahol jó emberek összejövünk és okoskodunk a világ meg a magunk dolgáról. A gyülekezet Istennek, az Isten rendje és törvénye szerint engedelmeskedni akaró emberek közössége. Ezért a gyülekezetben bent mindig újra és újra tanítanunk és tanulnunk kell Isten rendjét. És nem csak tanítanunk és tanulnunk kell, hanem szükséges, hogy ezt meg is éljük a gyülekezetben. A gyülekezet feje a Biblia szerint Krisztus. Nem a lelkész, nem a presbitérium, nem valami nagyon gazdag ember, aki sokat segít és ezért diktálhat, hanem a gyülekezet feje Krisztus, aki szól, aki rendelkezik, és akinek mi engedelmes szívvel engedelmeskedni szeretnénk és akarunk. Ez az a dimenzió, ami a bent. Itt a gyülekezetben ez a dolgunk, hogy egymást erősítsük, bátorítsuk, neveljük, figyelmeztessük, intsük, óvjuk, hogy az Isten rendjének megfelelő legyen a mi gyülekezetünk rendje. Akkor fölragyog rajtunk a Krisztus arca. De ahogy mondtam, bent és kint. Mert a gyülekezetnek szolgálata van a külvilág felé. Ezt úgy is szoktuk nevezni, hogy misszió. Ez arról szól, hogy a távol lévőket, akik még nem ismerik Istent, hívogatjuk és vezetjük a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz. Hirdetjük nekik az örömhírt, hogy mi megtaláltuk a messiást, hogy mi megtaláltuk az élet megoldását, hogy mi célt találtunk az életünknek, hogy mi boldog emberek vagyunk az Istennek való engedelmes szolgálatban. Ez az, amit a gyülekezetnek szintén tennie kell. Vinni, kihirdetni az evangéliumot ebben a világban, hiszen ezt, az igaz és tiszta evangéliumot nem hirdeti meg más. A hamisítványokat soha ne tévesszük össze a valódival. A valódi evangélium mindig azoktól szólalhat meg, akik maguk megtalálták, megismerték, elfogadták Isten kegyelmét, Ők tudják, mi az evangélium. De aki tudja, az többé nem hallgathatja el. Annak dolga és küldetése, hogy vigye, hirdesse meg azoknak, akik soha nem hallották. Hirdesse meg azoknak, akik hallották, de hamisat hallottak. Hirdesse meg azoknak, akik nem olyan személyektől hallották, akiknek ez saját tapasztalásuk lett volna. Kedves testvéreim, próbáljuk meghatározni a gyülekezetet ebben a világban, és arról beszélünk, hogy a gyülekezet szó és tett egysége, a bent és a kintnek az egysége. És azt gondolom, hogy amikor ide érkezünk, akkor talán többen vannak közöttetek, akik azt gondolják, de mi ebben az én küldetésem? Vannak szolgálók, vannak presbiterek, van lelkész, én olyan kis senki és semmi vagyok. Mi az én dolgom? Egyáltalán van-e én nekem dolgom? Vonatkozik-e ez én rám? Jézus Krisztus szavait hoztam közétek Márk evangéliumából, aki ezt mondja, akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van. Én nem vagyok matematikus, de aki gondolkozik ezen az igén, az rá fog jönni arra, hogy ez az ige azt állítja, hogy mindenkinek van. Akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van. Ha valakinek semmilyen nincs, attól nem lehet elvenni semmit. És azt szeretném hirdetni nektek, hogy meggyőződésem szerint mindenkinek van, aki Krisztus követője lett. Mindenkinek van. Adatot. Azt mondja Jézus, akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Mit jelent ez? Azt jelenti, kedves testvéreim, hogy aki azt, amilyen van, befekteti. Aki azt, amilyen van, odaadja Istennek, annak adatik. Még bőségesebben, még több. Az pedig, aki elrejti, aki visszatartja azt, amit Istentől kapott, el fogja veszteni még azt is, amit Istentől kapott. Kedves testvéreim, mindenre vonatkozik ez, az időnkre, az erőnkre, a pénzünkre, a szeretetünkre, és lehetne még sorolni, amit kaptunk Istentől. Mindenkinek van, neked is van. Aki odaadja ezt Istennek, aki befekteti Istennél, annak adatik újra és újra. Aki elrejti, elveszíti, attól elvétetik. Úgy mondja más helyen a Biblia, testvéreim, Péter levelében így olvastuk, sáfárok vagyunk. Sáfárkodjon ki azzal, amit Istentől kapott. Úgy szolgáljatok azzal, mint Isten kegyelmének jó sáfárai. Ez azt jelenti, hogy a magad helyén, a te ajándékoddal neked kell sáfárkodni. A magad helyén, a te ajándékodért te vagy a felelős. Mindannyian felelősök vagyunk, akik Istent megismertük, akik az ő ajándékaiban részesültünk. Senki nem mondhatja közöttünk, hogy neki nem adatott. Az sokkal nagyobb kérdés, hogy hogyan sáfárkodunk vele. Befektetjük-e, odaadjuk-e az Úrnak azt, ami tőle kapott ajándék, vagy visszatartjuk, és közben folyamatosan vesztünk. Kedves testvéreim, ez az a dimenzió, vagy ezek azok a dimenzió koordináták, amelyben választ kaphatunk arra, hogy mi, ami Istennek engedelmességből fakadó szolgálatunknak a kerete és az alapja ebben a világban. Ahogyan hirdettem közöttetek, gyülekezet vagyunk a világban. Egy gyülekezet itt Békásmegyeren, amelynek szintén megvannak a maga dimenziói. És ebben mindannyiunknak feladata és küldetése van, Isten adjon nekünk bölcsességet, világosságot, hogy megértsük, mi az, amit ő letett nálunk, és adja nekünk a szívbéli alázatos engedelmességet, hogy azzal készek legyünk minden időben őt szolgálni. Miért? Mert a neki való engedelmesség, a neki való szolgálat által munkáltatik a dicsősége ebben a világban. Miért vagyunk itt ebben a világban? Miért vagyunk itt ebben a templomban? Miért hirdetjük az igét? Miért próbáljuk egymást szeretni? Miért állunk meg hálaadással? Mert az Isten dicsőségét akarjuk megjeleníteni magunknak és mindazoknak, akik körüttünk vannak. Mindazért, amire visszatekinthetünk, és mindazért, ami előttünk áll, éppen ezért legyen egyedül Istené a dicsőség. Amen. Gyertek, kedves testvéreim, csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, azért, hogy kegyelmedbe fogadtál bennünket, és különösen is köszönjük neked azt, hogyha fölismerhettük, és a szívünket megnyithattuk a te drága evangéliumod az Úr Jézus Krisztus előtt. Köszönjük neked a drága hitet, amivel megajándékoztál bennünket, és még inkább köszönjük te neked azt, hogyha már láthatjuk, mi a mi szolgálatunk, mi a mi küldetésünk ebben a gyülekezetben és ezen a helyen. Kérünk, taníts és nevelj bennünket tovább, hogy még inkább meglátszódhasson rajtunk a te arcod, mert erre van szükség ebben a világban. Adjad, hogy közösségi és egyéni életünk hadd szóljon te rólad. Hadd teljen neked való engedelmességben. Így kérjük a te áldásodat kezünknek munkáira, minden tanításunkra, ige hirdetésünkre, bizonyságtételünkre, amely akár itt, vagy a templomon kívül hangzik szánkból és szívünkből. Légy nékünk segítségül, hogy mindazokkal a javakkal, amelyekkel megajándékoztál bennünket, hűségesen és jól tudjunk sáfárkodni, hogy a te dicsőséget felragyoghasson általunk és közöttünk. Kérünk téged, fogadj kegyelmedbe így bennünket, amikor gyülekezetünk azon tagjaiért könyörgünk, akik betegek. Emlékezzél meg róluk, és légy gyógyítójuk, hiszen te vagy a drága orvos. Őrizd és vigasztald azokat, akik gyászolnak, mert elveszítették azt, akit szerettek. Töröld le könnyüket, és adjad, hogy szívükbe békesség költözhessen. De fogad hálánkat mindazokért, akik nagy mélységeket megjárva ma újra itt vannak közöttünk. Dicsőítünk téged, mert meghallgattad a mi könyörgéseinket, mert kegyelmeddel napokat adtál napjaikhoz, és azért, mert hisszük, szolgálatot, feladatot és küldetést bíztál a továbbiakban rájuk. Segíts meg őket, hogy neked való hálából még inkább téged szolgálhassanak. Kérünk gyermekeinkért és öregjeinkért, fiataljainkért, kérünk téged mindazokért, akiknek jobban megy, de emlékezzél meg azokról is, akik szegények. Urunk, taníts minket arra, hogy szavaink és cselekedeteink, szolgálatunk magunk között és odakint beszélhessenek te rólad. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és a presbitérium eskütételére készülve Isten előtt megállva a 370. dicséretünk első versét énekeljük. A 370. dicséretünk első verse így kezdődik: Jöv el, Szentlélek, Úristen! Kedves testvéreim, az elmúlt esztendőben egyházunk rendje szerint presbiteri tisztújítás zajlott szerte a magyarországi református egyházban. Nálunk is megtörtént a presbitérium megújítása, megválasztása, és ezen a mai napon ünnepélyesen elkötelezik magukat leendő szolgálatukra. Szeretettel kérem a presbiter testvéreket, akiket név szerint sorolok, hogy jöjjenek ki, álljanak meg itt a gyülekezet előtt, és utána mondják el fogadalmukat és esküjüket. Békefi György testvérünket presbiterré és gondnokká választotta újólag a gyülekezet. Ábrahám Péter testvérünket hívom, Baksai Szabó Kristóf testvérünket, Batonyai Zoltán testvérünket, Csapkovics Bertalan testvérünket, Elbe István testvérünket, Fischer Péter testvérünket, Somogyi Péter testvérünket, Tóth Zoltán testvérünket, valamint Trippon László testvérünket. Egyházi rendünk szerint pótpresbitereket is választottunk, név szerint Korompai Gábor testvérünket, Víg Tamás testvérünket és Gészabó László testvérünket. Kedves testvéreim, két kérdést intézek hozzátok, melyre hallható szóval hitetek szerint válaszoljatok. Miután az egyházközség gondnokká és presbiterré választott benneteket, megkérdezem, ismeritek-e az egyházi törvények, szabály, rendeletek, gondnokokra, presbiterekre vonatkozó rendelkezéseit és ezekben körülhatárolt feladatait? Ha ismeritek, felejétek, ismerem és azokat magamra nézve kötelezően elfogadom. Ismerem. Kérdezem, hajlandóak vagytok-e a gondnoki és a presbiteri tisztséggel járó feladatok teljesítésére, magatokat Isten és a jelenlévő gyülekezet színe előtt esküvel is elkötelezni? Ha igen, felejétek, Isten kegyelmét kérve és remélve, igen. Mondjátok utánam az eskü szövegét, egyenként majd kiki hangosan a nevét gondnok úrral kezdve. Én.
Én Békefi György. Én Ábrahám Péter. Én Baksai Szabó Kristóf. Én Batonyai Zoltán. Én Elbe István.
Somogyi Péter.
Én Tóth Zoltán.
Én Trippon László.
Én Korombai Gábor.
Én Víg Tamás.
Én Gézdabó László.
Esküszöm a Szent Háromság Istenre, hogy a tisztemmel járó kötelességeket és feladatokat Isten dicsőségére,
egyházunk épülésére
és népünk javára, a Magyarországi Református Egyház rendjében
úgy igyekszem teljesíteni,
hogy az egyház hasznát mindenkor a magam hasznának elébe helyezem.
Isten engem úgy segítsen.
Amen. Csendesedjünk most el, kedves testvérek, gyertek, és imádkozzunk. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással köszönjük meg neked az utat, amelyen ezt a közösséget járattad. Köszönjük neked mindazokat, akik előttünk jártak, és a hitből való engedelmesség példaképei lettek. Hadd könyörögjünk most te hozzád mindazokért, akiket a gyülekezet élére választottunk, imádkozva és hittel. Áld meg őket, hogy mindenkor igaz hitükről való bizonyság tétel lehessen közöttünk való szolgálatuk. Áld meg őket életükben, családjukban, hogy jó példaképei lehessenek a mi nyájunknak. Áld meg őket világossággal, hogy előtted való kedves döntéseket hozhassanak, amikor gyülekezeti közösségünk sorsáról kell dönteniük. Áld meg őket ígéddel, hogy szólhassák azt minden időben, hittel és bátorsággal mindazoknak, akiket rájuk bíztál. Áld meg őket, Urunk, hogy meg ne szégyeljenek. Erősítsd meg őket kicsiny hitűségükben, hogy sokkal inkább neked engedelmeskedjenek. Vedd el félelmeiket, aggodalmaikat, de viselj gondot testükre és lelkük mellett. Köszönjük, hogy az ő most kezdődő útjukat is tőled kérhetjük el, és várhatjuk azt, hogy ahogyan eddig, úgy ezután is megáldod őket, és általuk egy gyülekezetet is. Légy és maradj velünk, Urunk, hogy dicsőségedet hirdethesse az ő szolgálatuk is minden időben. Amen. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, kérjünk áldást, ami presbiter testvéreinkre, gondnok testvérünkre, a 134. Zsoltár minden versét énekelve, a 134. Zsoltárunk így kezdődik, Úrnak szolgái mindnyájan.
Az Úr,
Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk rendhagyó abban is, hogy ezen a mai napon meg szeretnénk állni harmadszor is, hála adással Isten színe előtt, méghozzá mindazokért a szolgálatokért és szolgáló testvérekért, akik az elmúlt időszakban hordozták ennek a gyülekezetnek mindenféle terheit. Jó, ha egy közösségben sokan vagyunk, de ahol sokan vagyunk, ott megszaporodik a szolgálatnak a lehetősége, meg a szüksége is. Ezen a mai napon szeretnénk itt a gyülekezet elé állítani azokat a testvéreinket, akik valamilyen rendszeres szolgálattal kísérik ennek a gyülekezetnek az életét. Tesszük ezt mindazért, hogy a mi hálaadásunk és elkötelezésünk még inkább megnőjön Isten felé, és tesszük ezt azért, mert ahogyan Isten vezet bennünket, én úgy gondolom, majd látni is fogják a testvérek, hogy újra és újra szükség van szolgáló kezekre és testvérekre. Szeretnénk, mivel a testvérek közül többen is sokrétű szolgálatot végeznek, nem felsorolni tételesen, hogy ki mit szolgál ebben a gyülekezetben, de mégis valahogyan csoportonként a leginkább rájuk jellemző szolgálatokat kiemelve nevesíteni őket. Arra kérem a testvéreket, akik hallják majd most a neveiket, hogy jöjjenek ide ki az úrasztalához, az úrasztal elé, és Békefi György gondnok testvéremmel szeretnénk egy jelképes ajándékot átnyújtani a testvéreknek, ami egyfelől egy köszönő oklevél, ha szabad így neveznem, hogy valami nyoma is maradjon ennek a mai alkalomnak, másfelől pedig egy kis olvasnivaló, lelki táplálék, útravaló, amelyből erőt meríthetünk a további szolgálatainkra. Azt kérem a testvérektől, nem lesz ez olyan sok, de ha meg tudják tenni, és nem fáradtak el annyira, hogy akik kijönnek, azok maradjanak itt kint. Hogy a végén majd együtt állhassunk itt a gyülekezet előtt, aztán aki nem fér el itt, annak van helye ezen az oldalon. Így kérem a testvéreket. Vannak néhányan, akik hiányoznak, ilyen-olyan okok miatt sajnos nem tudnak közöttünk lenni. Az ő neveiket is el fogjuk azért sorolni, és valamikor közeljövőben átadjuk számukra is a gyülekezet ajándékát. Mindenek előtt szólítanám, kedves testvérek, a leköszönő presbiter testvéreket, hiszen a presbiteri tisztújításunk kapcsán 5 testvérünk részben nem jelöltette már magát, vagy nem került megválasztásra a tisztújítás kapcsán, de nagyon komoly időszak áll az ő hátuk mögött, amelyben azt gondolom, hogy elkötelezettségüket Isten és a gyülekezet felé mindenképpen megbizonyították, és nem akarunk elmenni úgy szó nélkül ezen a mai napon, hogy őnekik meg ne köszönjük a szolgálatukat. Asbót József testvérünket szólítom, Kis Béla Antal testvérünket, Molnár József testvérünket, Illés Viktor testvérünk nem tud ma itt lenni közöttünk, és Simon József testvérünket. Azokat szeretnénk most megszólítani, akik a gyülekezetünk ifjaival, gyermekeivel foglalkoznak, ezen a mai Isten tisztelten is tették, és jó örömünk az, hogy ez az egyik legnagyobb csoport. Szólítom Elbéné Mester Magdolna testvérünket, Triponné dr. Molnár Andrea testvérünket, Molnárné Klein Gyöngyi testvérünket, Sókitótné Noémit nem látom, nem tudott itt lenni közöttünk, Pirkáné Torma Zsuzsa testvérünket, Ivon Berg Tamásné Éva testvérünket, Németh Barna és Csorba Attila testvérünket, Lak Gyula testvérünket, Sejda Zoltán testvérünket, Kocsis Márta testvérünket, Radnói Attila testvérünket, Szakó Zoltán testvérünket nem látom, és Baksai Szabó Kristóf presbiter testvérünket. Vannak olyan asszony testvéreink, akik az elmúlt esztendőkben is olyan rendszeres szolgálatot vállalnak, aminek csak a látszatját látják itt sokszor a testvérek, őket magukat nem annyira, mert szerények, nem szoktak hivalkodva előállni. Őket szólítanám most, sokrétű feladatot látnak el a gyülekezetben, egyfelől ügyelnek arra, hogy a templomunk mindig tiszta legyen, öröm legyen ide bejönni, de ügyelnek arra, hogy a szeretett vendégségek jó rendben, szép asztalok mellett, megterített asztalok mellett történjenek, és ők azok, akik a gyerekheteken is a különböző nagy kihívások közepette, a konyhában vagy ahol kell, éppen a takarítószerszámok mellett helytállnak tiszta szívből, igaz lelkiismerettel. Négy testvérünket szólítom most, akkor inkább majd így, hogy erre ki tudjanak jönni. Szabó Imréné testvérünket, Jucust, Gergelyné Erzsike testvérünket, Glück Oszkárné Zsófikát, valamint Molnár Ottóné Marikát. Még két csoport van, akiket megpróbáltam nevesíteni valahogy, újra mondom, nem a teljesség igényével történik ez ezen a mai napon. Vannak közöttünk olyan testvérek, akik a templom külsején is nagyon sokat fáradoznak, hogy minden szépen alakuljon körülöttünk. Őket szólítom most, akik a templomom belül, kívül általában olyan fizikai dolgokat végeznek el, amire szükség van. Molnár Otto testvérünket szólítom, Kis Tibor testvérünket, feleségét Kisné Ildikó testvérünket, Lajkó Ferenc testvérünket, Batonyai Zoltán presbiter testvérünket és Fischer Péter presbiter testvérünket. Az utolsó csoport tagjait szólítom. Ők azok, akik így határoztam meg, vagy így határoztunk meg, hogy a közösségi életünkben sok olyan dolgot megtettek és megtesznek, ami bennünket segít abban, hogy mint közösség működni tudjunk. Különböző szolgálatokról van itt szó, rendszeres, kisebb-nagyobb szolgálatokról, de aminek ők mindig a fölvállalói. Őket szeretném most sorban szólítani. Lóci Istvánné Ilikét, Juhász Márta testvérünket, Aj Márta testvérünket, ide tessenek jönni. Helényi Emil testvérünket, feleségét Helényiné Szilvia testvérünket, Szántai Sándorné Zsuzsikát, Lepsényi Lászlóné Ági testvérünket, Bozsóki Zoltán testvérünket, aki ma nem tud itt lenni közöttünk, Sipos Aba Álmosné testvéremet, feleségemet, és Hegedűs Ibolya testvérünket is. Azt gondolom, hogy a testvérek arca valahonnan valakinek mindenképpen ismerős lehet arról a szolgálatokról, vagy azokból a szolgálatokból, amiket ők elvégeznek, és ebben van olyan, hogy csendes hétszervezés, van olyan, hogy a Reformátusok Lapjának rendszeres elhozatala, van olyan, hogy öreg otthonban való szolgálat odaadással, hálaadással, van olyan benne, hogy karácsonyi vásár, van olyan benne, hogy gyermekfelügyelet, gyermekvigyázás, és nem sorolom tovább, mert előbb-utóbb le fogok ebbe gabajodni, úgyhogy fogadják a testvérek is szeretettel most ezt a kis ajándékot, hálaadásunk jeléül. Isten áldjon meg téged. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy amikor a padokra nézek, akkor egy nagy része a gyülekezetnek kiürült most, mert itt állnak kint a testvérek, és amikor fölnézek a testvérekre és ide tekintek, akkor még nagyon sok embert hívhattam volna és hívhattunk volna ide ki. Azt kérem, hogy senki ne vegye sértésnek, hogyha nem került most ide kihívásra. Azt szeretném kérni mindazoktól, akik szolgálnak, hogy fogadják a mi köszönetünket és háladásunkat, és még inkább azt kérjük, hogy Isten áldja meg a testvéreket még több erővel, egészséggel, lelkesedéssel, hogy önzetlenül az ő dicsőségére tudjunk szolgálni ebben a közösségben. És ha valakinek van kedve, ereje, ideje ahhoz, hogy egy ilyen szolgáló csapathoz csatlakozzon, annak bizonyára, ami egyre inkább növekvő gyülekezetünkben, előbb-utóbb találunk valamiféle szolgálatot. Isten legyen a mi őrizőnk, és mindazért, amit tehettünk és tehettek a testvérek, legyen övé a dicsőség. Foglaljunk most helyet, kedves testvéreim!
Kedves testvérek, hadd legyen szabad pár mondatot mondanom nekem is, meghatottan és teli köszönettel a szívemben, mindazoknak, akik itt kint álltak, meg akiknek a neve elhangzott, meg még benne még sok más is, aki még a gyülekezet hátterét adja, és mindenben ott van szolgáló testvérként. Hadd legyen a köszönet szava hangján megszólalnom. Hadd legyen szabad a gyülekezet gondnokként is megköszönni azt a egyáltalán fölbecsülhetetlen és mérhetetlen nagy szeretetet és áldozatkészséget, amit nagyon sok testvérünktől kapunk és fürdünk benne egész évben. Ennek próbáltunk most nagyon szerény módon hangot adni, és hadd legyen szabad gondnokként is megköszönöm mindazoknak, akik a háttérmunkában önzetlenül ott vannak. Isten áldjon benneteket, és kérünk, hogy legyetek ugyanígy a gyülekezet háttere, motorja továbbra is az új évben. Hadd legyen szabad megszólítanom a köszönet hangján az eddigi presbitérium minden tagját, minden presbiter társamat, akikkel szolgálatban voltunk az előző ciklusban. Óriási kiváltság volt a részünk, nagyon különleges időnek lehettünk a szolgálattevői. Gondoljátok el, hogy ebben a 6 évben mi minden volt, ami keresztül vezetett minket az Úr. Emlékezzetek vissza, hogy a kiválasztásunkat még dr. Budai Péter szeretete és személyes megszólítása kísérte. És aztán eljött az idő, hogy búcsút kellett tőle mondanunk. Aztán emlékeztek, hogy milyen nehéz és izgalmas idő volt, amikor elkezdődött a parókia építés, és mennyi keserves küzdelem, és mennyi reménytelenség, és mennyi nehézség kísérte ezt a munkát, amiben ez a csapat hűségesen együtt volt. Aztán emlékezzetek rá, hogy milyen áthághatatlan akadályként tordyosult előttünk az adósságtörlesztésnek a gondja. És milyen csodálatos, hogy az Úristen megadta, hogy ennek ellenére, időre mégis tanúi lehettünk annak, hogy ezt a terhet letehettük a vállunkról. És milyen csodálatos volt, hogy mozgósította a Szentlélek a gyülekezetet, és annyi áldozatkészség árán ez megvalósult, és időre, dicsérettel teljesítette a presbitérium ezt a kötelezettségét. Aztán gondoljátok meg, hogy milyen óriási kiváltság az, hogy együtt ünnepelhettük és készítettük elő 10 éves évfordulóját a templomunk megnyitásának és az arra való visszaemlékezés és háladásnak a örömében együtt osztozhattunk. Úgyhogy köszönet ezért az időért, amit együtt dolgozhattunk, és azt szeretnénk kérni, hogy akkor is, hogyha nem minden presbitert választott újra a gyülekezet, legyetek közöttünk, legyetek velünk, és szívvel, lélekkel, legyetek tisztségviselők továbbra is közöttünk, és élenjárók. Aztán szeretném megszólítani azokat a testvéreket, akiknek a neve felmerült a tisztújítás során, de tisztséget nem nyertek. Tisztség az, hogy a gyülekezetben fölmerült a nevetek. Tisztség az, hogy voltak, akik úgy gondoltak rátok, hogy alkalmasak és kívánatos lenne, hogy alkalmasságotokat bizonyítsátok és közöttünk legyetek. Kérem, hogy legyetek aktív tagjai minden szolgálatnak, minden együtt gondolkodásnak, minden teherviselésnek. És hadd legyen szabad megszólítanom azokat a presbiter társaimat, akik most kezdik a munkájukat. Bizonyára ránk is nehéz időszak vár, senki nem ígéri, hogy könnyű lesz előteremteni itt a fűtésre és a világításra valót. Nem tudhatjuk, hogy mi minden feladatot hoz majd a most már 10 évnél idősebb épületünk fenntartása, szépítése, karbantartása. Bizonyára feladatunk lesz az, hogy szorosabban és jobban szervezetten egymásra figyeljünk, hogy a diakóniában, az egymás meglátogatásában, egymás gondjainak a hordozásában valami új utat kezdjünk el. Sok erőt ehhez mindnyájatoknak, mindnyájunknak. Nos, a gyülekezet egészének, de a tisztséget, szolgálatot viselőknek szeretnék egy igét elolvasni, egy új kezdésnek az igéjét, ami a választott nép életében egy fontos időszak volt. Mi így kezdünk egy új időszakot, és kezdjük ezzel ennek szellemében. Józsié első könyvének a 7.-8. versét szeretném olvasni. Csak légy bátor és igen erős, hogy vigyázz, és mindent ama törvény szerint cselekedjél, amelyet Mózes az én szolgám szabott elődbe. Attól se jobbra, se balra ne hajolj, hogy jó szerencsés lehess mindenben, amiben jársz. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te utadon, és akkor boldogulsz. Hát ezt a boldogulást kívánom szívből mindnyájatoknak, mindnyájunknak és a gyülekezet egészének. Isten áldjon minket ebben az új esztendőben így.
Zárjuk most Isten tiszteletünket énekléssel. Először a 167. dicséretünk mindhárom versét énekelve. Hívjuk egymást a hálaadásra, jöjj, mondjunk hála szót, majd a dicséret után népünkért, nemzetünkért könyörgünk Isten színe előtt a himnusz éneklésével.